Áldás békességet. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Ézsaiás próféta igéjével. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára, aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 367-es dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 367-es dicséretünk első verse így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már király győztesünk. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 367-es dicséretünknek folytassuk imáról leülve az éneklését. 367-esének második és harmadik verseit énekeljük. Figyeljünk a gyönyörű szövegére, tele van vígasztal, erővel, hitünket erősítő gondolatokkal. 367-esének második, harmadik verseit énekeljük. Azt mondta Jézus: ide len új próba és új küzdelem. A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon. A Királyok második könyvéből, a Királyok második könyvének a 6. fejezetéből, a 8. verstől a 17. versig terjedő ige szakaszt. Hallgassuk figyelmesen az igét, mondom még egyszer, az ige helyett Királyok második könyve, annak a 6. fejezete, a 8. verstől olvasom a 17. versig. Arám királya háborút indított Izrael ellen, tanácskozott udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izrael királyának: vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izrael királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára, így történt többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta udvari embereit, és ezt mondta nekik. Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izrael királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt, senki, uram király, de az Izraelben levő Elizeus próféta megmondja Izrael királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz. A király ezt parancsolta, menjetek és nézzetek utána, hol van, hadd fogassam el. Jelentették neki, hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá, jaj, uram, mit tegyünk? De ő így felelt, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson. És az úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül, tüzes lovakkal és harci kocsikkal. Eddig az írott ige. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Urunk, énekeltük az énekben, hogy a mi szemünket emeljük hozzád. Hozzád, aki megtarthatsz, aki megvigasztalhatsz, aki velünk vagy a próbáinkban, a küzdelmeinkben, aki értünk, lejöttél a mennyei magasságból erre a földre, emberi testben, hogy bennünket megválts, nagyon mélyre hajoltál, megaláztad magad, átmentél szenvedések tüzén, rettenetes kínokon értünk, mert annyira szeretsz. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd nagyon tiszta, nagyon világos, elénk adja az élet útját, és óv minket a halálnak az útjától. Szeretnénk, Urunk, mindig a hitösvényét választani, tudva, hogy ez az életnek az útja, a benned való hit, a benned való bizalomnak az útja. Igazíts rá erre az ösvényre a mi lábainkat. A földi vándorutat úgy éljük, úgy járjuk, hogy azt a hitösvényén járjuk végig. Köszönjük, Urunk, hogy mindent eléd hozhatunk, életünk minden dolgát, a legkisebbtől a legnagyobbig, életünk fájdalmait, terheit, örömét, háláját és mindent. Szeretnénk így imádkozni a két gyászoló családért, akik ma eljöttek házadba, mert a héten meg kellett állniuk a ravatalnál. Kérünk őértük, az ő szívükért, az ő gyászukért, fájdalmukért. Hajolj le ő hozzájuk, szárítsd fel az ő könnyeiket. Áld meg őket a te mennyei vigasztalásoddal, a feltámadásba és az örök életbe vetett hit vigaszával, reménységével. Járja át őket az Úr Jézus evangéliuma, és erősítse meg őket ebben a gyászban a hit útjára való igazi rálépéssel. Őrizd őket, segítsd őket, Urunk, a mélyben, a nehézségben. Ugyanígy szeretnénk eléd hozni a betegjeinket és a gyülekezet szenvedőit, azokat, Urunk, akik valami nehézségben vannak, vagy testi szenvedéseken mennek keresztül. Könyörülj a kórházban levőkön, műtéteseken, a lábadozókon, könyörülj a nehézséget szenvedőkön. Hadd tudjon az ő szívük beléd kapaszkodni, számítani rád, és hadd éljék át, hogy te velük vagy, gyógyítasz, segítesz, szabadítasz. Mert te szereted azokat, akik kiáltanak hozzád. Így bízzuk rád a gyülekezetünket, egyházunkat, népünket. Áldj meg bennünket, Urunk, önmagaddal. Jézus Krisztus igéjével, a te tiszta tanításoddal erősíts, támogass ma is. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz, hogy megváltottál. Köszönjük neked a váltságot, amit az Úr Jézusban szereztél. Erre irányítsd a mi szívünket. Hadd lássuk ezt, a te szeretetedet minden körülmény között. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. Énekszóval a 367-es éneknek Most a negyedik versét énekeljük, a negyedik vers pedig így kezdődik. Ó, kérünk, Jézus jó Urunk!
Ó, kérünk, Jézus jó Urunk, te tart meg életünk utunk. Hány éjszakánk lett, s hány napunk, bőtézet, bőtőt megszívünket. Te ismered jót is hétünket, küldhőt szent szóvárgás nekünk, hogy majd, ha ezt készen tegyünk.
Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek Izsaiás proféta könyvéből, Izsaiás könyvének a 40. fejezetéből, annak a végét, a 27-es verstől a 31-es versig. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, életünk útján vannak kísértések, próbák, nehézségek, amiken keresztül kell mennünk Isten akaratából, de vannak olyan erős lelkünket érő támadások, amikor úgy érzi a hívő ember, hogy hát a talaj megy ki a lábam alól, amikor minden megkérdőjeleződik. Magyar nyelvünkben van egy ilyen nagyon erős, jó kis kifejezés, hogy kétségbe esni. Nagyon fontos, hogy megnézzük Isten igéje, mit tanít a kétségbe esésről. Ez az a mai témánk, a mai címünk is, hogy kétségek között. Kétségek között. Az a történet, amit olvastam ehhez a témához, az Elizeus proféta idejéből való, és az ő szolgájának a kétségbeesésére fogunk figyelni kicsit. Elizeus proféta Izrael és Arámok közötti háborúban Istentől tudva mindent megmondott Izrael királyának, azt is, amit az Arámok királya a hálószobájában mondott, vagy éppen a hadi tanácsával tartott tanácsot. És az Arámok királya felháborodott ezen, hogy hát honnan tud mindent Izrael királya, nincs-e valaki áruló közöttünk. És meg is mondták az emberei, nincsen, de Elizeus proféta mindent megmond az Arámok királyának, a beszédeiből Izrael királyának, és kiadja a parancsot az Arámok királya, hogy el kell fogni Elizeust. El is indul a sereg, Dótán városát éjszaka körülveszik a hatalmas sereg. Reggel fölkelnek, és ekkor már be van zárva a gyűrű, nem lehetne elmenekülni se, és Elizeus proféta szolgája rettenetesen megrémül. Apró kérdéseket tesz fel, de benne van ebben a két kicsin kérdésben, hogy mi lesz most, mi lesz velünk, benne van az a kétségbeesés, hogy gyakorlatilag ki nem mondva, de Isten szeretetét és szabadítását kérdőjelezte meg. Hiszen egy olyan kétségbeesésben van most ő, hogy hát ha ilyen történik, akkor hol van a szerető Isten? Szerete bennünket, hogyha most minket megölnek az Arámok? És Elizeus proféta imádkozik az Úrhoz, előtte mondja a szolgájának, hogy bízzál, ne félj, többen vannak velünk, mint ő velük. És imádkozik az Úrhoz, hogy Uram, nyisd meg a szemét. Megláthassa azt is, ami a láthatatlan világban van. És megnyitja Isten a szolga szemét, és döbbenten látja a szolga, hogy tel is tele van körülöttük angyali lovasokkal, mennyei seregekkel a hegy, és valóban többen vannak ővelük, mint az Arámokkal. Eddig a történet, és nézzük valóban a tanítást, el ne feledjük a témánkat kétségek között. Hát testvérek, sokféle kétség van. Nagyon sokféle kétség van. akinek anyagi nehézségei vannak és szegénységben éli le az életét, máról holnapra és a hó végét is nagyon nehezen húzza ki az, többnyire azon kétségeskedik, hogy miből veszem meg a kenyeret a gyerekeknek a jövő héten, vagy éppen miből fizetem ki ezt vagy azt a számlát, aki beteges esetleg közöttünk, az rettenetesen tud félni, kétségbe esni leendő műtétektől, orvosi leletektől, eredményektől, jaj, mi lesz most velem, de nem ezek a kétségek az igazán veszélyesek. Minden kétsége között az a legveszélyesebb, amely az Isten lényét, az Isten szeretetét és az Isten szabadítását vonja kétségbe. Tudnélik, ezek a kétségek, ami lelkünket támadják, és az Istennel való kapcsolatunkat próbálják felbontani. Ez a legveszélyesebb kétség. Amikor az ördög avval jön, hogy téged nem is szeret Isten. Akkor jön az ördög, és a füledbe súgja, hogy hát, ami most történt veled, innentől kezdve aztán ne is törődj Istennel. Hallottam már olyan egyetemista fiúról, akinek meghalt kamasz korában az egyik szülője, és innentől kezdve ő megrögzött ateista lett, és hallani sem akar Istenről, mert úgy gondolja, hogy Isten az oka annak, hogy az ő egyik szülője meghalt, és hihetetlen keménységgel, hihetetlen gyűlölettel viseltetik a szívében a hit dolgai iránt. Ugye milyen döbbenetes dolog, hogy tudunk úgy élni, hogy Istennel nem törődünk, de amikor valami történik baj velünk, akkor tudjuk vádolni Istent, hogy hol volt ő. Hát mi hol voltunk, amikor ő keresett, amikor szeretett. A másik, amit az emberek kihagynak az ő következtetéseikből, hogy ez egy bűnbe esett világ. Sokszor mondtam ezt el lelki beszélgetésekben, mert az a tapasztalatom lelkészként, hogy nem tudják, nem ismerik az emberek a Bibliát. Legtöbb embernek határozott elképzelései vannak az élet dolgairól, de halvány lila fogalma nincs, hogy mit tanít a Biblia. A halál, a betegségek, ennek a világnak minden tragédiája Ádám és Éva bűnesete óta van. Annak a következménye. Nem Istentől van ez, hanem mi tettük tönkre. Mi hoztuk be a világba a bajt, a bűnnel, a rossz választással, és az ember még innen a partvonalról is tud Istent vádolni, holott az Isten nem hagyott el minket. Mi elhagytuk, de ő nem. Ő utánunk jött Jézusban, hogy megváltson. Mindig szeret, mindig hűséges, és az ember tudja még az öklét is rázni a menny felé. Ezért kell látni, hogy minden kétségek között azok a legveszélyesebbek, amelyek Isten szeretetét, lényét, jellemét, a szabadítását kérdőjelezik meg. Honnan vannak ezek a kétségek? A sátán adja. Volt erről is tanítás sokszor, hogy létezik egy bukott angyal fejedelem, aki Isten trónjára akart törni, aki a teremtett világban szítja a lázadást, ő az, aki a bűnre akar rávenni, ő az, aki az Isten ellen akarja fordítani az embert, nagyon sokakat sikerrel, és ő az, aki jön hozzánk kísértéssel, gonosz gondolatokkal. Jön a kétségbe esés minden dolgával, hogy oda taszítson a mélybe, hogy te véletlenül se az Istenhez forduljál, hanem inkább keseredj meg. Inkább főjél meg a saját nyomorúságodba, pusztuljál bele a mélybe, de nehogy megtaláld a szerető Istent, aki tudna segíteni. Ez a sátánnak a munkája, minden olyan kétségbeesés, amely az Istentől akar leválasztani, az az ördögtől származik. Ha megnézzük a Bibliát és az egyház történelmet, akkor kell látni, hogy Istennek minden komoly szolgája, profétája, kezdve a bibliai profétákkal, és az egyház történelem nagyjaival, akár a reformátorok életét, hogyha tanulmányozzuk, azt kell látni, hogy átmentek ezeken a kísértéseken. Átmentek olyan kétségeken azok is, akik pontosan nagyon erős hittel kapaszkodtak az Úrba, amikor a kétségek elvitték őket egészen a kétkedés határáig. Hogy tényleg úgy van? Tényleg jól csináltam, jól hiszek, jól kapaszkodok, tényleg megváltott Jézus? El tud bennünket a kétség sodorni a kételkedésig is. két példát hozok, az egyik bibliai, másik egyház történeti. Keresztelő János, aki Jézus Krisztusnak, a megváltónak a fellépése útegyengetője volt, ugye Herodes király bezáratja a börtönbe, és ott a börtönben, hiszen addig annyiszor bizonságot tett arra, hogy Jézus a Krisztus, minden megkérdőjeleződik. Tényleg? Jól mondtam. És üzen a tanítványaival Jézusnak, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Látszik benne, hogy minden megkérdőjeleződött benne. És Jézus nagyon nagy szeretettel hajol le ehhez a prófétához, az ő kétségeihez, az ő kételkedéséhez. Hihetetlen bölcsen tud lelki gondozni Isten. Magának keresztelő Jánosnak is Ézsaiás proféciájában volt az eljövetelének a megjövendőlése, kiáltó hangja szól a pusztában, és ugyanígy Ézsaiás könyvéből való, a megváltóról szóló idézettel felel keresztelő Jánosnak. Menjetek el, mondjátok meg Jánosnak, és idézi az Ézsaiás könyvét, ami a megváltóról szólt, hogy vakok látnak, sánták járnak, betegek gyógyulnak meg, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ezt mondjátok meg neki. És ez megerősítette keresztelő János, hogy igen, Jézus a Mesiás. A másik, Luther Márton, az életét olvassátok, akkor kiderül, hogy Luther a nagy reformátor, akinek mekkora erős hite volt, és szemben ment akkor szinte az egész középkori egyházzal, mert a hite őt erre indított, hogy meg kell újítani az egyházat, mert ellaposodott a hit, és mélységben van. Ő is átment olyan kételkedéseken, olyan kétségeken, amikor minden megkérdőjeleződött. Tényleg így van. És belevéste az asztalába egy baptizátusszum, hogy meg vagyok keresztelve. Ő ebbe kapaszkodott, hogy én össze vagyok kötve az Istennel. Rajtam van az a pecsét, ami a megtisztulás szimbóluma. Az Isten szeret engem, és megbocsátja az én bűneimet. És belekapaszkodott Jézus Krisztus evangéliumába. Ha igazán Jézusban hívő ember vagy, neked is lesz az életedben ilyen kétség. Amikor esetleg a kételkedés határáig el fog sodorni a sátán, hogy onnan letaszítson még jobban a mélybe, át kell mennünk, neked is lehet, rettenetes kétségeken, és fontos, hogy erről az Isten igének a tanítását ezért ismerjük. Elizeus prófétának a szolgája, aki észleli ugye az arámok seregét Dótán városa körül, fölteszi azokat a kérdéseket, amiket nagyon sokan kicsit pepitálva, de föltesznek ma is. Ha ilyen és ilyen történik, akkor hol van Isten? Szerete az az Úr, aki hagyja, hogy ez meg amaz történjen? Velem. Sok olyan kérdés, amiben nem csak a mi kételkedésünk, nem csak a kétségeink vannak benne, meg a sátán kísértő hazug gondolatai, hanem bele tudjuk csempészni, testvérek, ami pimasz lázadásunkat is az Istennel szemben. Ó, mennyi ilyen pimasz gondolata van az embernek, amit oda tud vágni egy Isten arcába. Bárcsak lenne bennünk alázat meg bölcsesség, hogy háromszor is meggondolnánk, mielőtt valamit kimondunk. Elizeus szolgálja és föltesz a kérdést, most mit tegyünk? Mi lesz most? Mi lesz az életünkkel? Hol van most Isten? És ugye imádkozik a próféta, nyisd meg a szemét. És kiderül, hogy ott van Isten. Ha az ember kétségek között van, és a körülmények úgy szólnak, hogy itt nincs szerető Isten, akkor is ott van a szerető Isten, ha mi szemeink nem látják, és a körülmények mást üvöltenek felénk, akkor is létezik a téged szerető, szabadítani tudó Isten. Hogy mennyi minden tud lenni ilyenkor az embernek a szívében, ezért olvastam az Ézsaiás 40-nek a végét, egy picit hallgassuk meg az elejét ennek az ige szakasznak. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Két apró kérdés, amelyben sokkal több van, mint amit a szavak mondanak. Ebben a két kérdésben az a kétség van benne, hogy mindenkin segít Isten, csak rajtam nem. Az én ügyem nem kerül Isten elé, bezzeg mást segít az Úr, de rajtam nem. Miért mondod ezt, Jákob? Isten kérdezi meg, hogy miért beszélünk így? Miért gondolkodsz néha bajban úgy, hogy az Isten nem szeret, nincs ott, nem akarja a te életedet fölevelni? Miért vannak ilyen gondolataink? Vedd észre, hogy ezt az ördög adja a szívedbe, mert Isten ott van és kész segíteni. Soha nem Istennél van a hiba. Soha nem Istenről lehet elmondani, hogy nincs kész, nem volt ott, nem figyelt oda, hanem az emberről lehet elmondani, hogy nem volt kész a segítség elfogadására, nem volt kész segítségül hívni az Urat, nem volt kész bízni az Istenben, nem volt kész imádkozni, nem volt kész bűnbánatot tartani, ha az kellett volna. Az ember nem volt kész. Ma is így van, testvérek, hogy Isten megváltása kész, a kegyelem, a bűnbocsánat számodra kész, és Isten döbbenten látja, hogy de nincs kész a kegyelmet elfogadni tudó ember. A hiba mindig bennünk van. Mi a megoldás? Mi a megoldás ilyenkor? Ha ott vannak bennünk ezek a lázadó, kétkedő kérdések. A megoldás mindig az imádság, testvérek, hogy az imádság a szívünknek a kiöntése Isten előtt. Amikor hittanórán az imádságról beszélgettünk a gyermekekkel, mindig el szoktam mondani, hogy ne legyenek bennünk azok a sztereotípiák, amikkel én rengetegszer találkozom, hogy a felnőttek többségében az van, hogy csak nagyon szépen szabad imádkozni. Nem, ilyen nincsen a Bibliában. Csak valami nagyon fontos dologért szabad imádkozni, ilyen sincs a Bibliában. Van ugye a Zsoltárok könyve benne, 150 Zsoltár. Hát azt végig nézzük, akkor azt látjuk, hogy mindenféle imádság van ott. A kételkedőtől, az Istennel perlőtől, a hálaadóig, a bűnbánatig. Az egészen gyengécske, a szavakat éppen keresőtől. És higgyétek el, hogy ez az imádság, Istenet a kedves, ami őszinte. Istennek el kell mondani, ha kételkedés van benne, akkor a kételkedésedet. Ha szinte a perlekedni akarsz, mert annyira nem érted életed nehézségeit, a mélységet, amin ő keresztül vezet, azt mondd el neki. Azt kell kiönteni a szívből, ami abba benne van. Tudunk-e így imádkozni? Sokszor láttam, hogy az emberek többsége a saját szavaival nem is tud imádkozni. Megmaradtak a betanult imádságok sablonjainál, ami édesapánkkal sem úgy beszélünk, hogy mindig ugyanazt a sablont mondjuk el, vagy versikét, vagy betanult szöveget, hanem a saját szavainkkal kommunikálunk az édesapánkkal. Isten a mennyei atyánk. Sokszor mondtam nektek, hogy a betanult imádságok a mankó szerepét töltik be, amíg a balesetben a járását elvesztett ember megtanul újra járni, kell a mankó. Ha már megtanult járni, eldobja a mankó, nem kell a mankó. A bűnesetben mi elvesztettük az imádkozás képességét. A betanult imádság arra van, hogy amikor tanulsz imádkozni, akkor a mankó segít téged. De amikor megtanultad, hogy hogyan imádkozz, kifejezni a saját szavaiddal magadat naponként, a mennyei atyádnak kiönteni a szívedet, innentől kezdve minden nap a saját szavaiddal mondd el az Úrnak az imádságodat. Ez az igazi imádság. Így kell, nem máshogy. Amikor kétségek között vagyunk, akkor nem segítenek a betanult imádságok, hanem az segít, hogy az ember a saját szívéből mondja, hogy Uram, tele vagyok kételkedéssel, a lelkem fájdalommal, kétségekben, kérdésekben, vergődöm, segíts rajtam. Akkor ezt kell elmondani az Úrnak, és ezt hallgatja meg, erre válaszol. Vajon tudunk-e kétségek között így imádkozni? Vidd oda a félelmeidet, vidd oda azt, amiben kételked, bátran, őszintén. Isten az őszinte imádkozót szereti. Vidd oda a hitetlenséget, benned levő hangjait is. Megjutalmazza az Úr. Vidd oda, akkor gyógyít meg. A köszöntő ige is Ézsaiásból volt, az Ézsaiás 50-ből a 10-es verset olvastam. Még egyszer hadd olvassam ezt. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Itt a szolga Jézusra utaló mondat, nem a lelki pásztorokra. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Vagyis azt mondja itt Isten igéje, hogy úgy érzed, hogy a te életed most sötétségben van. Nem látsz kiútat, nem látod az alagút végén a fényt. És úgy érzed, hogy lelki sötétségben kell menned, és ebben vergődsz. Bízz az Úrban, és támaszkodj a te Istenedre. És hallgass az ő szolgája szavára. Itt Ézsaiásnál ez a szolga, itt a szolga, nagy A-val, nagy S-szel, itt Jézus a mutató szó. Hallgass Jézusra. Támaszkodj Istenre. Kezdj el bízni az Úrban, akkor is a sötétség vesz most körül. Ennek lesz meg a jutalma. Mire kell ilyenkor a hitünknek tekintenie? Vannak olyan zsoltárok a Zsoltárok könyvében, amely oda viszi Isten elé a kételkedéseket, hogy Uram, minden megkérdőjeleződik. Szeretsz-e? Hogy van ez? Akkor miért történnek ezek? És mondja Zsoltáros, hogy visszagondolok a régi történetekre, a csodáidra. Visszagondolok, hogy hogyan vezetted a népedet Mózes és Áron által. Visszagondolok azokra a történetekre, amelyek rólad szólnak. Vagyis ilyenkor a hitünknek a Biblia régi történeteire kell tekinteni. Ez egy fontos dolog. A megoldás egyik kulcsa. Hogyha az ember nem ismeri a Bibliát, nem járt mondjuk hittarra, vagy a konfirmációi Bibliája, amit kapott 14 évesen, az így porfogónak van benne a könyvespolcon, sajnos, és nem az éjjeli szekrény, hogy minden nap olvassa, akkor nem tud mivel visszanyúlni, és akkor hogy is vannak meg, mire kellene gondolni. Olvasd a Bibliát. Szeresd a te Bibliádat. Ismerd az Istennek a dolgait. Akkor tudsz rátámaszkodni. És itt Ézsaiás 40-ből az alapigénknek a további részét, ha olvassuk, annyira megható. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem langad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak el. Járnak és nem fáradnak el. Hát erre kell nézzen a mi hitünk. Hogy van egy olyan Isten, aki örökké való Isten. Aki a földkerekség teremtője. Ő nem fárad el. Nem lankad el. Nincs ilyen, hogy jaj, elfáradt, lepient, nem nézett oda a te életedre, és az összeomlott. Nincsen ilyen. Talán régen meséltem azt a történetet nektek. Volt Németországban egy nagyon híres evangélikus lelkipásztor, Kurt Fröhrnek hívták, és amikor még fiatalon gyülekezeti lelkész volt, nagyon fiatal, friss lelkészként meghalt hirtelen a felesége. És ott állt az egész gyülekezet, tiszta döbbenetben, meg kétségek között, hogy ez hogy van? Isten elszólítja egy 20 éves lelkész feleségét, friss házasként, egy lelkipásztorét, aki ládáson áldottan szolgál. Hogy van ez? Mindenkiben ott volt a kérdés, de nem merték föltenni, hogy akkor most Isten hol van? A papnét Németországban fölravatalozták a templomba. És Kurt Fröhr ott várta az egész gyülekezetet az istentisztelet előtt a templom ajtóba. Egyenként jöttek be, és mindenkinek egy mondatot mondott. Isten sohasem követ el hibát. Hoppá! Micsoda bizonságtétel! Isten sohasem követ el hibát! Te hiszed ezt. Te hiszed ezt, testvér. A hitnek arra az Istenre kell támaszkodnia, aki minden körülmény között tudnod kell, hogy szeret. És a te javadat akarja. Néha nem értjük, hogy mit, miért cselekszik. Néha nem értjük, hogy miért kell olyan dolgokon keresztül mennünk, amilyeneken keresztül megyünk. De azt tudhatod, hogy az az Isten, aki Jézusban erre a világra eljött, emberi testet öltött, megváltott, hogy neked örök életed legyen. Annak te nagyon fontos vagy, ő nagyon szeret. Akkor is, hogyha tragédiák érnek, az ő szeretete a tied, örökre. És ez nem változik meg. Ebben az Istenben bízunk. Ha kétségek támadnak, erre az Istenre nézünk. És bizony elfáradnak az ifjak, ellankadnak az ifjak, a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szánda kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak el. Aki bízik az Úrban. Tudunk bízni Istenben a mélységekben, a nyomorúságokban, a tragédiákban, a nehézségek között. Tud-e a te hited rendületlenül kapaszkodni? Ha más üvöltenek körülöttünk a körülmények, hogy nem így van, akkor is a hitünk az Isten igéjére támaszkodik. Elizeus szolgájának olyan hite volt, amely nem számolt Istennel. Nem számolt a szabadításával. Nekünk milyen hitünk van, amely számol Istennel, számol a szabadításával? Milyen a mi hitünk? Egy afrikai gyülekezetben, ahol szárazság volt már sok ideje, elhatározták, hogy fogunk imádkozni esőért. Ki is lett hirdetve, hogy a következő istentiszteleten az esőért fogunk imádkozni. Döbbenten látta a lelki pásztor, hogy gyülekezetben egy kicsiny, néger kislány ernyővel jött. Ilyen hite volt, erre számított. Esőért imádkozunk, akkor lehet, hogy hazafele ernyőkkel. És mondta is, hát, ti nem osztatok ernyőt? Nézzétek, a kicsinek ennyi hite van. Ő számol az Isten cselekedeteivel. Mi meg jövünk esőért imádkozni, és kiderül, hogy nem is számolunk avval, hogy meghallgat, hogy cselekszik. Számolj a téged szerető Istennel. A hit mindig számít Istenre, támaszkodik rá. A hit akkor is, hogyha a körülmények mást sugallnak, az Isten csodáira, szabadítására számít, és arra vár. Van-e ilyen hitünk? Jézus Krisztus, ami megváltunk, minden olyan dolgon keresztül ment, ez is része volt a váltságnak, amin egy embernek bármikor is keresztül kellett, vagy kell mennie a világ történelme folyamán. Nem csak ugye nagypénteken, ami bűneink ítéletét vette magára, de földi élete folyamán átment minden olyan nehézségen, amin te meg én, meg amelyikünk a legmélyebb dolgokon keresztül ment, azokon is. Pontosan tudja, mert emberi testben ezeken keresztül ment, a kétségeken, a mélységeken, a betegség terhén. Ézsaiás proféciája úgy mondja az 53-as fejezetben Jézus, hogy fájdalmak férfi a betegség ismerője. Ő mindenen keresztül ment. A Getsemáné kertben pontosan tudta, hogy milyen halál vár rá, és azt is, hogy miért ő vállalta ezt, és annyira imádkozik mélyen, és készül erre a szenvedés, hogy vért izzad. Lukács az orvos leírja ezt, hogy vért izzadott a homlokán. A tanítványokat kéri a hatalmas Isten, hogy küzdjetek velem, imádkozzatok velem, és a Getsemáné kertben elalszanak a tanítványok. Mennyire emberi, mennyire mélyrehajolt a hatalmas, szabadító Isten. Ő keresztül ment a kétségeken, amiken neked is keresztül kell menned. Számíthatsz ő rá, tudja milyen az, és tud segíteni is, mert szeret. És a te életed neki nagyon-nagyon fontos. A záró történetem régi időből való megtörtént eset, kicsit leleplező, hogy milyen a mi keresztény hitünk. Volt egy kis városka, ahol nem volt még kocsma, és jött egy vállalkozó, jött kocsmát nyit, megszerezte a szükséges engedélyeket. A helyi gyülekezetnek ugye ez nem tetszett, tudták, hogy hát ha itt lesz a kocsma, akkor az odafogja az összes olyan elemet vonzani és elbuktatni, akik esetleg gyengébbek a hitben. Tehát nagy kísértés lesz sokaknak a kocsma. Elkezdtek imádkozni a gyülekezetben, tudott erről az egész város, hogy Isten akadályozza meg ennek a kocsmának a létét. És mi történik? A kocsma nyitása előtti két nappal belecsapott a villám a kocsma épületébe, és az porig leégett. Hát, hogy a gyülekezet megdöbbent, örült, aztán addig tartott az örömük, amíg meg nem tudták, hogy a kocsmáros viszont beperelte őket, mert úgy gondolta, hogy a gyülekezet imádsága felelős az ő kocsmájának a leégésért. A gyülekezet persze tagadta a vádakat, és a bírósági meghallgatáson döbbenetes mondatot mondott a bíró, aki meghallgatta a dolgokat, az előzményeket is, és azt mondta, hogy hát még nem tudom, hogy hogyan fogok dönteni, mert a hallottak alapján azt látom, hogy a kocsmáros hisz az ima erejében, a gyülekezet tagjai meg nem. Ugye milyen érdekes? Testvér, te számolsz a téged szerető Isten segítségével, szabadításával. Számolsz avval, hogy ő szeret, és a te életeddel terve van. Azt ő véghez akarja vinni. Tudsz erre az Istenre támaszkodni, hitben, minden körülmény között? Az Isten szeret téged, fontos vagy neki? Hogy ne akarna rajtad segíteni? Amen. A 396-os ének első versét énekeljük most, testvérek. Ez egy missziói buzdító ének, és nagyon jó ennek is a szövege. Figyeljünk oda, miközben énekeljük, és az első versét énekeljük, felelve az igére. Ébredj bizonságtevő lélek, a várfalakra őrök álljanak.
Ébredj bizonságtevő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Kik hátran szólnak, sátra készek, ha ég borulne, vagy ha kél a nap. Én hátsuk enged, mert te szerteszél, az Úrhoz gyűjtve népet seregét.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor hallgatjuk igédet, akkor mélegre kerülnek életünk dolgai, döntéseink, tetteink, egyáltalán a hozzáállásunk. És mélegre kerül, Urunk, a mi hitünk is. És kiderül róla, hogy tudunk mi imádkozni, de nem számolunk veled. Tudjuk imára kulcsolni a kezünket, de a te szabadításodat egyáltalán nem várjuk reménységgel. Leleplez minket annak a kicsi néger kislánynak az esernyőhozása. Annyi minden. Kiderül, hogy élünk, de a mi hitünk nem valódi. Köszönjük, Urunk, hogy elénk hozod Elizeus szolgájának a kétségeit. Benne felismerjük magunkat a kérdéseiben, a mi kérdéseinket. A kétségekben a mi kétségeinket. És látjuk most, hogy ott van mögötte a sátán, aki tőled akar minket elválasztani, veled szembefordítani. Beledönt a kétségekbe, hogy ne bízzunk benned, és a mi hitünk ne is támaszkodjék rád. Szeretnénk megvallani, Urunk, hogy mi akarunk hinni, akarunk bízni minden körülmény között. És kérünk téged, hogy adj olyan hitet, amely számol te veled, amely támaszkodik örökkévaló szeretetedre, Jézus Krisztus szabadítására, amely egészen tud benned bízni. Ajándékozz meg minket ilyen hittel. Imádkozunk azokért, Urunk, akik most vannak a gyülekezetünkben kétségek között. Te ismered őket, te látod az ő szívüket, a bennük levő kérdéseket. Könyörülj ő rajtuk, és vont ki őket a kísértésekből, a kételyekből, a kétségek közül, és erősítsd meg az ő hitüket és az ő szívüket. Ugyanígy hozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket. Könyörülj az ő fájdalmukon, az ő gyászukon. Szeretett családtagjuktól búcsúztak a héten. Vigasztald meg őket mennyei reménységgel, az élő hit ajándékával, az örök életbe vetett hit reménységével. Hadd járja át őket ígét, tanítása, hadd legyen ez hitük erősítésére, a mélyből te emelt fel őket. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon szeretsz minket, hogy a mi életünk neked fontos, drága. Köszönjük, hogy tudsz segíteni, és csak ennyit kérsz, hogy bízzunk benned. Add, hogy tudjon a mi szívünk bízni, hinni és várni téged. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és hogy ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünket énekeljük utána a himnuszt. A záró énekünk a 396-os dicséret második és harmadik verse, és utána pedig majd fennállva a himnuszt is elénekeljük a kivonulás előtt. 396-os ének második verse így kezdődik. Ó, bárha lángot fellobogna, s ébredne föl sok nemzet fényinél.
Oh,